Ez itt a Könyvépítők Podcast, olvasóknak és íróknak. Egy podcast, ahol írók mesélnek arról, hogyan lesz az ötletből készmű, és könyvpiaci szakemberek mutatják be, hogyan lesz a készműből könyv. Mesterfogások és trükkök, örömök és kihívások az alkotási folyamatban, szakmai kulisszatitkok és könyvpiaci lehetőségek a gyakorlatban, az ötlettől az olvasópolcáig. A Könyvépítők Podcast vendégeivel Fehér Gábor műsorvezető beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Könyvépítők Podcast hallgatóit. Nagy elégedettséggel tölt el, hogy a múlt heti adásunk a Kovács Attila szerkesztővel, ez nagyon pozitív volt, nagyon pozitívra értékeltétek ti, kedves hallgatók, többen írtatok. Volt, aki azt írta, hogy ezt az adást minden írónak kötelező lenne meghallgatni, úgyhogy örülünk, hogy sikerült segíteni. Ugye Attila a műhely adásnak a vendége volt, aki szeretné, ajánlom a visszahallgatást. De ma is egy rendkívül érdekes vendégünk van. Mondhatni, ez most egy hagyományosabb adás, mert egy olyan író a vendégünk, akiknek a Napokban debütál az első könyve. Aztán már is megcáfolom a kijelentésemet, messze nem hagyományos témáról beszélgetünk Kozma Lilla Ritával. Lilla könyve ugyanis az Utcameség címet viseli, és a Hajléktalan emberek a főszereplői. A könyve, ahogy mondtam, a Margó Fesztiválon fog a Napokban bemutatkozni. A szerző utcai szociális munkás, aki bizony testközelből élt át azokat a dolgokat, erről nagyon mélyen és empátiával és éles kifejező készséggel ír. Lilával a könyvéről, annak szükségességéről, az írás kihívásairól, mélységeiről és az alkotás folyamatairól beszélgetünk, de előtte még meghallgatjuk, hogy ki támogatja adásunkat.
Az adásunk támogatója a Publio kiadó, a Self-Publishing magyarországi úttörője.
Szia Lilla!
Szia Gábor, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Az első kérdésem már is az lenne, hogy miért gondoltad úgy, hogy ebben a témában neked írnod kell egy könyvet?
Jó kérdés. Igazándiból egész életemben akárhol fordultam meg, mindig egyedül éreztem magam, és azt hiszem, hogy ebből fakad az, hogy szeretném megmutatni minden embernek azt, hogy van lehetősége egy jobb életre. Mm-hmm. Illetve, hogy nagyon-nagyon szeretném mindenkihez elvinni azt a reményt, amit én sosem láttam, vagy sosem kaptam meg, amikor azt kellett volna.
Igen, mondj csak.
Igen, ennyi.
Nehéz témájú a könyved, és mégis azt mondod, hogy reményt szeretnél vinni, meg lehetőséget. Erre majd térünk vissza, ezt így felírtam kérdőjelként most így, hogy remény és lehetőség. Jó. Tehát ez mindenképpen nagyon megütötte a fülemet, és jó hangzik, hogy hol van a remény és a lehetőség ebben a mély történetben. Ugye említettem az elején, hogy te utcai szociális munkásként dolgozol. Hogy lettél te utcai szociális munkás? Ugye mondtad, hogy mindig egyedül érezted magad, gondolom ez vitt erre, vagy húzott erre, de mégis mi vitt rá, hogy egy ilyen nehéz és szép foglalkozás válasz?
Hát én a gimnázium után ifjúságsegítő szakon tanultam tovább. Igazából azt a mai napig nem tudom, hogy oda miért jelentkeztem, tényleg nem tudom. Viszont annyira megtetszett a szociálpolitika előadás, hogy úgy éreztem, hogy mindenképp szeretnék tovább foglalkozni szociálpolitikával, és akkor kutattam tovább más egyetemekkel, hogy milyen lehetőségeim vannak, és így találtam a szociális munka szak a Pécsi Tudományi Egyetemen, és oda felvettek. Igazándiból a kérdésedre nem tudom a választ, hogy miért pont hajléktalan ellátás felé orientálódtam, tényleg nem tudom. Egyszerűen csak azt éreztem, hogy olyan rétegnek szeretnék segíteni, akik a leginkább perem területén élnek az országnak. És én, amikor végeztem a Pécsi Tudományegyetemen, akkor utána én Pécset helyezkedtem el a Családsegítő Központban. Ott végeztem először utcai szociális munkát, viszont a gyerekekkel, lakótelepi szociális munkát gyerekekkel. Ezzel azt kell érteni, hogy hát így csellengő diákokat kerestünk fel az akkori munkatársammal parkokba, lakótelepeken, plázák környékén, és velük beszélgettünk, nekik csináltunk programokat, amihez a helyet a Családsegítő Központ adta. Uh-huh. És ezt nagyon nehezen viselte a lelkem. Nagyon kevés ideig dolgoztam, egy évet, és utána kezdtem el dolgozni a Pécsi Támasz Alapítványnál. Utcai szociális munkás feladatokat is elláttam, de dolgoztam nappali melegedőben is, és igazából akkor kezdődött nekem az utca iránti szerelmem, azt hiszem.
Oké, akkor ez megvan, hogy kerültél a téma közelébe. Hogyan kezdődött az írással való kapcsolatot? Tehát még akkor innen is közelítsünk meg, hogy ez hogyan indult.
Én nem régóta írok. Egészen pontosan 2019 során kezdtem el, amikor Péter Sinovákéva Apád előtt nevet köz regényét olvastam. Az írás nálam a személyes traumáim feldolgozása kapcsán kezdődött. Talán mondhatnám azt is, hogy traumaírásként kezdtem. Úgy gondoltam akkor, hogyha nem kezdek el beszélni az engem ért bántásokról, és nem kezdem el ilyen formában is feldolgozni a traumáimat, akkor valószínű, hogy nem fogom tudni, vagy nem láttam más esélyt az íráson kívül akkor. Úgyhogy naplót kezdtem vezetni az akkori terápiás folyamataimról. Illetve Péter Sinovákéva támogatásával kezdtem hosszabb novellákat írni.
Akkor ez a klasszikus helyzet, ez a nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek.
Igen. És ráadásul ez nem is így indult, hogy mindenkinek. Én elkezdtem ezt naplódni. Évának mutattam meg pár írásomat, és közös elhatározás volt, hogy a vmn.hu-ra küldtem el akkor még névtelenül egy írásomat, ami a saját traumáimat próbált feldolgozni, nem is tudom, mert akkoriban nem írtam még olyan jól, hozzáteszem, most sem tartom magam kompetens írónak, de hogy akkor egyáltalán nem voltak így kiforva a szövegeim. Aztán ezután kerültem Péter Fi Gergely mesterkurzusára, és még ez évben, 19-20, ezt most nem tudom pontosan, 20-ban, bocsánat, igen, jelent meg a 20.hu-n velem egy 10 hetes cikksorozat, ami keretében a terápiás utamat mutattam be.
Ez bátor lépés volt azért, nyilván egy terápia, ez egy nagyon intim és mély dolog, és legtöbben inkább agyon hallgatják, vagy rejtegetik, de akkor miért döntöttél úgy, hogy ezt nyilvánossá teszed?
Büszke voltam magamra akkor, abban a pillanatban, amikor eldöntöttem, hogy azzal, hogy nyilvánossá teszem, másoknak szeretnék segíteni. Szóval, hogy ebben is így, ebben a szándékomban is jelen volt a szociális munkás énem, vagy ez a nagyfokú segíteni akarásom, hogyha már nekem akkor abban a kiszolgáltatott helyzetemben nem segített senki, vagy már későn érkezett meg az a segítség, aminek jóval korábban kellett volna, rá akartam mutatni, hogy van kiút, hogy minden érzelmi bántalmazásból, testi bántalmazásból van kiút, és ezt akartam az olvasó elé rakni.
És ez sikerült is, ezek bátor és jó írások, úgyhogy a hallgatóinknak is ajánlom, a 20-on találjátok. És térjünk most vissza az utcamesékre, mert elő is lehetne még egész adást is szentelni, vagy kezdjünk beszélni az utcamesékről mélyebben. Ugye a könyvben a hajléktalanok sorsába kapunk betekintést, egy ilyen nagyon nyers realizmussal ők maguk mesélnek, vagy hát legalábbis általad leírva mesélnek a saját hangukon, az élet egy-egy mélyebb pontjáról. Ezek rövid történetek, amik hát nagyon, annak rövidségük ellenére nagyon mélyek és felkavaróak, és abban a két-három oldalban ott van valahol az egész élet, amit nyilván a jól szerkesztett és jól leírt mondani való. Hát szívszorító olvasni, hogy mennyire hétköznapivá válik a nyomor egy idő után egy ember életében, és hogy onnan már, már mennyire nehéz bármerre is elmozdulni. Mennyire írod le a valóságot? Gondolok itt arra, hogy ezek az emberek így, ahogy ezek a történetek, ezekkel az emberekkel így, ahogy megtörténtek, tehát ők a klienseit, ha lehet így mondani, vagy, vagy inkább az általa tapasztalt történeteket gyúrtad össze, és amolyan megtörténhetne így is, sztorikat olvasunk, vagy egy kemény doku reality, csak a neveket változtattad meg, erre nagyon kíváncsi vagyok.
Hát a neveket és a helyszíneket minden esetben megváltoztattam az összes történetben. És ahogy is mondtad, a novelláim hajléktalan emberek sorsát dolgozzák fel, megtörtént esetek fiktív elemekkel. Általában én úgy dolgoztam, hogy a saját érzéseim, tapasztalataim megjelennek az összes novellában. Akkor is, amikor Elperegyben írok meg egy történetet, és akkor is, amikor Elper 3-ban, nem is tudok erre így nagyon jót válaszolni. Azt tudnám mondani talán, hogy megtörténtek ezek a az események, de próbáltam úgy alakítani, hogy az olvasó ne hagyja félbe, és ne érezzen reménytelenséget. Ezért próbáltam belevinni olyan elemeket, ami talán egy kicsit is okot adhat arra, hogy minden rossz élethelyzetből fel lehet állni, és tovább lehet állni egy sokkal jobb élet felé. És ez nem minden esetben sikerült, mert úgy éreztem, hogy ha minden történetem vége happy end, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, akkor az nem lett volna egyáltalán hiteles, és én nem lettem volna önazonos, és azt nem szerettem volna. Szóval a kérdésedre a válaszom az volna, hogy leginkább az én tapasztalásom, az én személyes érintettségeim jelennek meg a klienseimen keresztül a történetekben.
Megint csak mondtad ezt a lehetőséget, illetve a nyilván nem happy end, mert ugye meg a mihez képes happy end, tehát ami nagyon rendezett, és egyébként a onnan nézve elképesztően jó létben dúskáló életünkhöz mérten lehet, hogy az ő előrelépéseik nem tűnnek happy endnek, de abból a közegből bizony ezek hatalmas dolgok. Szóval, de itt a remény, és lehet olvasni a sorait között ezeket az emberi összetartozásokat, vagy ilyen az embertelenségbe megvillanó emberi jellemvonásokat, de hol látott te ezt a reményt ebben az egész helyzetben, vagy a lehetőséget így? Hogy tudod magad felvértezni ezzel? Mikben érhető ezt tetten a nagyon lecsúszott emberek között?
A reményt ő bennük látom. A klienseimben, meg nyilván azokban a hajléktalan emberekben, akik nem a klienseim. Hiszen ők tudnak leginkább dönteni a saját maguk sorsa felett, úgy, ahogy te, vagy ahogy én, felnőtt emberek el tudják dönteni, hogy nekik mi a jó. Azt, hogy én próbálom, vagy próbáltam hozzásegíteni őket egy jobb élet felé, az töredéke annak, amit ők saját magukért meg tudnak tenni. Azt, hogy én nagyon mínuszba adok nekik egy pohár teát, vagy adok egy takarót, az mind, vagy én szeretném azt hinni, hogy egy lépés afelé, hogy ő nekik jobb legyen. És arra az estére, amikor be tud vele takarózni, vagy amikor megissza a pohár teát.
A többi, ugye nyilván te adsz egy olyan lehetőséget, vagy egy olyan kapaszkodót, hogy akkor ott ne fagyjon meg, mert erről beszélünk, tehát azért...
Igen. Azt tudnám mondani, hogy, hogy a szociális munkás, egy utcai szociális munkás híd lehet a hajléktalan ember és a tovább lépés között. De semmiképp nem megoldó, mert nem vagyok Isten, és nem játszhatok Jézust, mert egyszerűen tehát, hogy nem tudok többet tenni annál, mint amit a kereteim biztosítanak.
Azért ez nagyon nehéz lehet bizonyos esetekben, hogy ezt felfogni, vagy megérteni, vagy elengedni, tudni, hogy...
Elengedni nem lehet. Nem lehet.
Na igen, megint.
Nem szeretnék más kollégám nevében beszélni, és ezért néha kicsit zavarban vagyok, hogy most E/1-ben beszéljek, vagy E/3-ban.
Világos.
Nem tudom, én nagyon-nagyon sokszor voltam mély ponton az idő alatt, amíg én utcai szociális munkát végeztem. És gondolom, hogy nem árulok el nagy zsákba mocskát, hogyha most azt mondom, hogy a szociális munkásoknak nem igazán van mentálhigién és tanácsadás. És nekem ez nagyon-nagyon hiányzott. Nem volt elég sokszor az, hogy a kollégáimmal ki tudtam beszélni egy-egy helyzetet. Sokkal többet igényeltem volna, de ez sajnos nem adatott meg. Úgyhogy írtam belőle egy könyvet.
Úgyhogy írtam belőle egy könyvet.
A fajta trauma feldolgozásként.
Így van, ami messze túlmutat egyébként ezen, tehát miért bárki arra gondolná, hogy na itt a lányok, aki írta magából ezeket a feszültségeket, igen, de azért erős írói vénával és egy nagyon erős empátiával, úgyhogy nehéz ez a téma, és itt gyakorlatilag zavaromba nevetek, mert ezekről beszélgetni, azokra az emberekről...
A humor fontos.
Hát igen, fontos. Igen, jelenleg is itt vannak kint a hidegben, tehát itt a stúdión kívül is, és a magyar
éjszakában. És lassan bejut a krízis időszak is, november 1-jel.
Uh-huh, onnan jönnek a nehéz idők, ugye a hideg.
Úgyhogy... Igen.
No, hát ez megint csak egy teljes estés külön adást érdemelne, de még azért annyiban maradjunk, hogy ugye maga a téma az én véleményem vagy meglátásom szerint azért nehéz, mert minthogyha a 90-es években a társadalom emlékeim szerint szolidárisabb volt a hajléktalanokkal, akkor ez egy új jelenség volt, sokan vesztették
nekem
el
a
munkáikat.
Nekem a 90-es évekből nincsenek emlékeim, Gábor.
Oké, okay. ezt tudom, csak
én ahhoz még nagyon fiatal vagyok.
Világos. Csak azt mondom, hogy akkor én elmondom, hogy én úgy értem meg, hogy akkor valahogy jobban megértették az emberek, hogy sokan kerültek utcára, ez teljesen új volt. Ma, mintha azt mondaná ez a társadalom, ez a nagyon sikerre hangolt társadalmunk, hogy te figyelj, hát te annyi lehetőség van, közmunkaprogram van, munkaerőhiány van, miért nem dolgozol, megérdemled, hogy ott van, legyél ahol, és van is egy ilyen kriminalizáltsága ennek a hajléktalani társadalomnak, és valahogy szerintem most, akkor úgy mondom, akkor hagyjuk a 90-es éveket, szóval szerintem a közöny nagyon erős az irányukba. És igen. Hogyan látod, hogy mondjuk egy könyvben ez a közöny, tehát le fogják-e majd az emberek venni a polcra, érdekel-e most valakit, és most ez egy nagyon erős kérdés, de most érdekel-e valakit most a hajléktalanok sorsa, tehát hogy ebben mit látsz?
Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés.
Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés. Hát kell, hogy érdekeljen egy empatikus társadalomban ez a dolog, de ugye, hogy most valahogy...
A nagyon nyers véleményem, az elmondom, mert nem titkolom tovább. Nem tudom, tehát a mostani gyűlölet kommunikáció a kormány részéről nem segíti azt, hogy a hajléktalan emberek kicsit is a társadalom részének érezzék magukat. Sokkal inkább érezhetik azt, hogy egy teljesen külön társadalomként élnek Magyarországon. Úgy tudnám talán érthetőbben megfogalmazni, hogy kialakult ez a mi és az ők közti hatalmas ellentét, és abban senki nem gondol bele sajnos, hogy ma azt mondom, hogy miért nem mész el dolgozni, megtehetnéd, miért ülsz kinn a blahán és kéreget, és nem gondolnak abba bele emberek, hogy lehet, hogy következő nap ők kerülnek ugyanebben a helyzetben, jó esetben önhibájukon kívül. Mert azért azt szerintem fontos hangsúlyozni, hogy a hajléktalan embereknek a zöme önhibájukból kerül utcára. Kilakoltatás, nem tudja fizetni a hiteleit, devizahitel, érted? Uh-huh. És ez annyira nehéz kérdés tényleg, amit kérdezel, mert én úgy gondolom, hogy az empátia az emberekben megvan. Mert jó esetben minden emberben van. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy fog-e érdekelni valakit annyira a könyvem, hogy levegye a polcról. Fogalmam nincs, nem tudom. De nem is az a lényeg. Tehát, hogy én nem azért írtam meg ezt a könyvet, hogy majd ez világsiker lesz, és nem tudom, mindenki erről fog beszélni, és nem, nekem nem volt célom az önmagam szerepeltetése. Tehát én nem ezért született a könyv. A könyv a hajléktalan emberekért született, és a legnagyobb célom, amit szeretnék elérni, az, hogy aki ezt a könyvet eljut oda, hogy levegye a könyves polcról, és azt mondja, hogy ő ezt megveszi, mert érdekli, az már valami. Uh-huh. És ha elolvassa, az meg aztán egy még nagyobb valami, és a harmadik az lenne, hogy elkezd teljesen másképp nézni a hajléktalanságra, esetleg talán még segít is rajta egy kicsit. Nem akarok itt agitálni senkit afelé, hogy hogyan meg mint, mert ezt minden ember saját maga tudja, hogy milyen erőforrásai vannak, és hogyan tud azzal rendelkezni. Én ennyi, amit remélek
abszolút.
Az olvasóktól. Tehát, hogy...
Abszolút köszönöm, és elnézést a provokatív kérdésért, de
kíváncsi
voltam, hogy erre mit mondasz, mert szükségünk van erre, hogy most...
De hogyha szeretnéd kicsikarni belőlem a választ, amit nagyon nehezen mondanék ki, de kimondom, hogy addig, ameddig a kormánypropaganda működik a hajléktalan emberek felé is, lásd például az október 15-ös törvény, amikor elkezdték büntetni a hajléktalanságot azért, mert valaki hajléktalan. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ez nonsense. Nem büntethetjük az embereket azért, mert egy nem létező szociális háló miatt lecsúsztak. Tehát, hogy bűnt lehet büntetni, élethelyzetet nem. És a hajléktalan lét az egy élethelyzet, amiből reményeim szerint van kiút. Én szeretném ezt látni, hogy van kiút.
Hát igen,
és lehet, hogy én vagyok ehhez túl naív, de én a munkám során is találkoztam sikertörténetekkel, igaz, nagyon kevéssel, de van olyan, aki ki tud törni, és be tud költözni lakásba.
És lehetne több, hogyha egy empatikusabb, szolidárisabb társadalomban...
Persze, hát lehetnének önkormányzati bérlakások, vagy például lehetne a lakhatás alapvető emberi jog. Én ebben hiszek.
Igen, igen. Nehéz erről úgy beszélni, hogy az ember nyilván ne politizáljon, meg hát ugye mondhatjuk, hogy egy ilyen keresztény konzervatív országban ugye ezért nem lenne baj, ha nem felejtenénk, hogy volt egy
keresztény konzervatív országban, ahol üldözik azokat az embereket, akik mások. Tehát ez igen. Minden csak nem az.
Igen, 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 de igen. Hát de nem könnyíti meg a törvénykezés ezt a helyzetet, a hajléktalan emberek helyzetét, ez teljesen világos, és kell, hogy valaki szóljon a hangjukon, és örülök, hogy van egy ilyen könyv, hogy lássuk, hogy tényleg bízom benne, hogy sokan veszik majd le a polcról, úgyhogy kedves hallgatók, tessék az utcameséket levenni majd a polcról, mert itt élnek körülöttünk emberek, akik ugye azt mondtad, ez érdekes, ez megint hosszan lehetne arra beszélgetni, hogy az önhibájukból kerültek utcára, de hát tudjuk te is, én is, hogy vannak olyan sorsok, amik egész egyszerűen szinte a most kis túlzásra a születés pillanatában eldőltek, hogy olyan szülők, olyan körülmények, hogy abból még a legerősebb ember sem igazán tud szabadulni, szóval ez az önhiba, ez, Ez azért elég relatív kérdés. No hát, igen. Próbáljunk az írás felé kitérni, hogy az érdekel engem, hogy milyen technikával dolgoztál. Tehát akár jegyzeteltél a különböző a napok után, vagy amikor jött egy olyan történet, amit azt mondtad, hogy ez a lapokra kívánkozik, akkor azt leírtad, vagy egyszer csak leültél, és x idő alatt idézőjelben egy lendülettel megírtad a könyvet, tehát hogy képzeljük el ezt az alkotást? Nyilván nem egybe gondolom, mert ezt nem lehet, csak hogy mondjuk írtad ezt egy belátható időn, mondjuk fél évig minden nap egy órát este 10-től 11-ig és kész lett, vagy ez évek alatt született, bár ugye mondtad, hogy 2019-ben kezdesz el írni, úgyhogy ezt már kicsit meg is válaszoltad, hogy született mennyi idő alatt a könyv?
Na, akkor kezdjük az elején. Én 19-ben kezdtem el járni Péterfi Gergely mesterkurzusára, és ott volt egy feladat, az irónia pátosz kellett belefogalmazni egy novellába, és én akkor írtam meg az első hajléktalanokról szóló novellámat Gergő kurzusára, ami amúgy bele is került a kötetbe, Terész körült címmel. A címe ugyanez volt, ez egy nagyon, nagyon szomorú novella, az egyik kedvencem különben, hogyha lehet ilyet mondani, hogy az írónak van kedvenc novellája a saját kötetében. És ezt leadtam Gergőnek, és amikor értékeltük, akkor ő azt mondta nekem, hogy milyen jó lenne, hogyha én írnék egy könyvet a hajléktalanságról, mert szerinte nálamnál jobban, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hitelesebben nem tudná megírni senki. És bevallom, remélem nem haragszik meg érte, hogyha ezt így elmesélem, kinevettem így óra közben, videócset volt, és így kimosolyogtam, hogy ugyan már ne viccelj. És utána napokig ez így kattogott a fejembe, hogy ez egy nem is rossz ötlet, és lehet, hogy meg tudnám írni, de hogy így nem kezdtem el. Nem hittem magamba eléggé ahhoz, hogy meg tudok írni egy egész könyvet. És egyszer csak így leültem a gép elé, és elkezdtem írni. Ennek semmi előzményen nem volt, nem voltak jegyzeteim, semmi az égvilágom. Meghallottam a Spotify-ról egy Kispál számot, amit nagyon sokat hallgattam, miközben a klienseket szállítottuk ide-oda.
Melyiket?
Na és akkor indult el bennem valami.
Melyik ez a szám?
Hú, te! A Húsvágó hídverő.
Okay.
Ezt hallgattam nagyon sokat, és akkor kezdtem el írni. Nem voltak jegyzeteim, általában leültem a gép elé, betettem egy olyan zeneszámot, amit gyakran hallgattam akkor, amikor kliensekkel dolgoztam. Volt olyan is, amikor kliensekkel közösen hallgattunk zenét, és amúgy az fenomenális volt, az zseniális volt, imádtam. És így, én így írtam. Készítettem is egy lejátszási listát a Spotify-ra, és így állt össze a fejemben minden apró történet, jegyzetek nélkül.
Akkor ezt olvasáshoz is ajánlod, ezt a lejátszási listát, így megosztod?
Hát igazából ez nyilvános lista, a Spotify-on elérhető. Nekem titkon az nagy vágyam volt, hogyha elkezdem újra ezt a mondatot. Szóval a kötetem kettő része van osztva. A Vatfruttik idézettel kezdődik, és a közepén egy 30Y-nal folytatódik. Ezek zene számokból idézetek. És nekem titkon az hatalmas nagy vágyam, hogy az olvasó meghallgatja ezeket a számokat, miközben olvassa, vagy utána. És így összeállhat a fejébe minden.
Tehát mindenképpen segítenek a hangulatba helyezkedni ezek a számok. Na, ezt jó.
Abszolút.
Jó tudni. És mennyi idő alatt írtad meg ezt a könyvet?
Egy év alatt.
Egy év munkája. Megszületik a kézirat, mi történt azután? Hogyan jött az, hogy ebből most a Margó Fesztivál lesz hamarosan, és könyvben mutató?
Hát nagyon-nagyon sok kézirat volt, mert én először kézírással írtam. Ezt nem mondtam az előbb, bocsánat. Kézírással kezdtem el kis noteszekbe írogatni, utána gépeltem át. Nyilvánvalóan az a szöveg, amit gépeltem, már a Drive-on-ban nem azok szerepeltek, mert így közben dolgozott az agyam, és rendszerint átírtam őket. És hát az első kézirat az, hát nem mondom, mikor lett kész, talán januárban. És elvittem kinyomtatni, elkezdtem saját magamnak javítani, és a felét kivágtam a kukába. Mondtam, hogy ez így nagyon rossz, ezt senkinek nem lehet jelződni, így förtelem rossznak éreztem. És elkezdtem magamnak javítani, nagyjából kijavítottam ott, ahol én saját magamat kituttam, és Péterfi Novák Évának küldtem el először javításra, olvasásra a kéziratot. 3 napig javította, legalábbis ezt mondta, és visszaküldte nekem az ő verzióját, amiből rengeteget megfogadtam, de tényleg nagyon-nagyon sok mindent. És miután az készen volt, pihent a szöveg, tehát elég sokat, ezt most meg nem mondom, hogy mennyit, de akkor nem tudtam ránézni, idegesített az egész. És akkor újra elővettem, amikor már így letisztult bennem nagyon sok minden, amikor mentálisan is megérkeztem ahhoz a fázishoz, hogy akkor ez most kiadásra fog kerülni. És akkor újra átnéztem, még korrigáltam, és így kezdtem el kiadóhoz küldözgetni. Így találtam meg a Tarandusz kiadót, és most tartunk itt.
És most jön a Margó Fesztivál. Mi fog történni akkor itt a Margón? Mi történik most körülötted egyébként így?
Fú, én iszonyat ilyen, nem is tudom, nagyon-nagyon furán érzem magam. Én nem vagyok ez a nagy szerepelgetős ember, és
jól csinálod.
Nagy nehézséget okoz nekem beszélni, így is, most a felvételen. És emberek előtt, sok ember előtt én még nem beszéltem. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon izgulok. Van pár interjú felkérésem, amikre iszonyat büszke vagyok, és nagyon várom őket, de közben picit aggódom is, hogy majd hogy szerepelek. Nagyjából így ez van. Kicsit még, hát nem tudom, nem vagyok benne biztos 100%-osan, hogy ezeket a szövegeket el tudtam engedni olyan szinten, hogy felfogtam-e azt, hogy ezt napokon belül mások fogják olvasni, és azzal már nem csak az enyémek ezek a szövegek. Ezzel még kicsit nehezen vagyok, de dolgozom rajta, úgyhogy ezzel is rendben leszek. Nem ígérem, hogy a Margóra, de majd rendben leszek vala.
Hát akkor a Húságó Hídverőből idézve, hogy idáig jöttem, most dolgozom a lelkem. Így
van,
mondasz,
ez van most, Gábor, pont ez van.
Most dolgozik a lelked, aztán meg majd dolgozik a könyved.
Igen.
A lelkeken. Mi a további terved az írással egyébként? Tehát írsz tovább, vagy most egy nagy szusszanás, és mással foglalkozol, vagy hogy vagy most ezzel? Tudom, hogy még korai, nem, talán korai, de hogy érzed?
Én rájöttem ez alatt az idő alatt, hogy én nagyon szeretek írni. És nem tudom, hogy tudok-e. Azt sem tudom, hogy ezt valaha fogom-e tudni reálisan látni. Saját magamat nem tudom úgy olvasni, mint olvasó nyilvánvalóan, mert az én szavaim, ismerem őket, tudom, hogy írom, tudom, hogy milyen vagyok. Nagyon szeretek írni, de van még hova fejlődnöm. Úgyhogy én még mindenképpen szeretnék a Péterfi Akadémiára járni. És nem tudom, tervben van egy új könyv, vagy hát vannak ötleteim. De így nagyon konkrét dolgot nem tudok mondani, mert ez még csak így a fejemben létezik, gyűjtöm az anyagokat, hogy hogyan s mint lehetne. Annyit talán elárulhatok róla, hogy hajléktalan nőket szeretnék meginterjúvolni a kötethez, bántalmazott hajléktalan nőket. De ezen kívül még pár hónapja elkezdtem egy verses kötetet is írni, az pedig ilyen hát terápiás verseket tartalmaz, ilyen 4-5 sorosak. Szóval nem tudom, hogy verse, vagy micsoda, tényleg nem tudom, biztos, hogy nem próza. Úgyhogy ez a kettő tervem van most a közeljövőben. Meg hát a folyóiratos megjelenéseim, szeretnék még minél többet publikálni a Felhőkafén, meg hát természetesen más folyóiratokban is, de elsősorban ott. Nagyjából ennyi.
Örömmel hallom, hogy akkor az írás abszolút marad az életed része, tehát nem arról van szó, marad... hogy ezt kiírtad, és akkor most
nem dobtad
a tollat. Nem.
Nem, abszolút nem. Tervben van az is, hogy visszatérek az utcához, de ezt még úgy érzem, hogy kicsit pihentetni kell a lelkemet hozzá, mert nekem nagyon megterhelő volt. Az utcai lét is megterhelő volt, illetve a könyvet megírni az én utcai létemről is nagyon megterhelő volt, úgyhogy kell egy kis szusszanás és valami vidámabb történetet írni, úgyhogy bántalmazott hajléktalan nők. Hát, sokkal jobb.
Egy kicsi pihenésképpen akkor.
Igen.
Igen. Hát végezetül itt hagyd kérdezzem meg, hogy mit olvasol egyébként te, úgy általában, vagy mondjuk éppen mit olvasol most? Mi van az
általában magyar irodalmat olvasok, de tényleg. Most éppen így össze-vissza vagyok, mert nem nagyon van időm, és hogyha időm van, akkor inkább elfacebookozom, vagy nem olvasásra fordítom. De most Simon Marci verseket olvasok leginkább. Nagyon, a Marci versei nagyon-nagyon sok mélypontomon átlendítettek. És ja, igen.
Remek, remekül hangzik. Hát köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatók, akkor egyrészt ugye aki ma hallgatja az adást, mert a ma az úgy van, hogy egyébként titokban most kedd este vesszük föl, de majd szerdán kerül adásba, tehát ma szerda van, akkor az mindenképpen menjen el a Margó Fesztiválra, mikor is, illa mikor menjenek ők, hogy veled akarnak találkozni?
Október 14-én 17 óra 30-kor a Várkert Bazárban.
Na hát akkor oda tessék elmenni, de ha esetleg mégsem, vagy egy kicsit később hallgatjátok, kedves hallgatók, ezt az adást, akkor megkeresni kell, tessék keresni mindenképpen fontos Kozma Lilla Rita könyvét, Utca mesék címen, és akkor mindarról, amiről most beszélgettünk, képbe kerültök közelebbről. Aztán meg most ez egy olyan adás, hogy így nekem mindenféle spotokat, nem is mondom, hogy kell, de szoktam bejátszani, de most olyan volt a téma, hogy nem annyira játszottam be ezeket a spotokat, úgyhogy most így, kedves hallgatók, így akkor egy-kettőt hallgassatok meg, szeretettel maradjatok még velünk, addig még nem köszönünk el, úgyhogy ilyen jó fejségből ezt így köszi.
Kiadnád a könyved? Segítséget szeretnél? Csatlakoznál egy több mint 3000 főt számláló írói közösséghez? Akkor keresd a Kiadom a könyvem könyvépítők csoportot és oldalt a Facebookon. Légy te is tagja a Kiadom a könyvem közösségnek.
És akkor mi most elköszönünk, és még majd lesz még egy gomb, amit megnyomok, szóval kedves hallgatók, sziasztok! Te is köszönj el!
Jó, de most már most mit mondjak?
Össze, ugye? Most zavarból szak, látod, azt mondtad az elején, fogsz izgulni, most a végére hoztuk össze az elbocsájtó szép üzenet.
De hát fogalmazok meg valami nagyon-nagyon szép végszót.
Na, hallgatlak, kíváncsi vagyok.
Köszönöm szépen a meghívást, kedves Gábor. Sziasztok, olvasók!
Oké, remek, akkor megnyomom a hivatalos végét.
Kedves hallgató, olvasó, író, a Könyvépítők podcastet hallottad. Ha tetszett a beszélgetés, nézd be a Facebook oldalunkra, ahol Kiadom a könyvem Könyvépítők néven találsz minket, valamint látogass el weboldalunkra kiadomakönyvemet.hu. Köszönjük a figyelmedet!